mind olyan személyekről van szó, akik hosszú-hosszú évek óta szakmában is, és a közéletben is felmutattak valamit, és bizonyítottak, és ez a nagyon-nagyon fontos. Ugye a parlamentben a munka, akár képviselőház, vagy akár szenátus, elsősorban a szakbizottságokban történik. Ez kevésbé látványos, ezek az ülések nyilvánosak, de nagyon-nagyon kevés embert érdekel, hogy beüljön egy ilyen munkára. Tehát gyakorlatilag az előkészítési folyamat, a törvényeknek az a változat, ami a plénum elé megy, az itt dolgozódik ki, vagy itt kerül kidolgozásra a szakbizottságok szintjén. Na most hiába küldünk be egy történészt, teszem fel most, hogy kapásból mondjak egy példát a jogi bizottságba, hanem igenis nekünk meg kell legyen az a jogászunk, az akár ügyvédünk, de mindenképpen jogi szempontból teljesen felkészült emberünk, aki hely tud állni, és aki nem csak kapkodja a fejét, vagy vonogatja a vállát, hanem érdemben hozzá tud szólni. De végigvehetném az összes szakbizottságot, hiszen azt látjuk nagyon sokszor, hogy a plénum elé került törvénytervezetek, azok egyhangú támogatással átmennek, vagy mindenképpen a többség támogatásával átmennek. Formailag van lehetőség a plénum előtt is módosítani, de sokkal könnyebb egy szűkebb körben, egy kerekasztalnál leülve érvelni, és meggyőzni a kollégákat arról, a más pártban dolgozó kollégákat arról, hogy egyik vagy másik kérdésben igazunk van. Tehát ezért hangsúlyozzuk azt, hogy a szakmaiság nagyon fontos. Arról nem is beszélve, hogy ugye a szenátusban ugyanannyi szakbizottság van, mint a képviselőházban, de fele annyi a szenátoroknak a száma, vagy nagyságrendileg fele annyi, és egy-egy szenátorunk két szakbizottságot is kell vigyen. Tehát mindenképpen az egyikben teljesen otthon kell mozogjon, a másikban is ahhoz is kell konyítson legalábbis, aztán bele lehet ezekbe a kérdésekbe tanulni. Tehát amikor azt mondtuk, hogy szakmaiság, akkor erre gondoltunk. És hát a másik, amit ön említett, ugye a magyar ügyhöz való kötődés, az MDF elsősorban ez határozza meg, hogy a magyar ügyet képviseljük. Egyeseknek ez nem tetszik elsősorban Bukarestben, de hát azért küldenek minket oda, és azok küldenek minket oda, akik számára teljesen természetes, az elsősorban az RMDS-től ezeket a témákat várják el, hogy fenntartsuk, de én magyar ügynek tekintem azt is, hogy Észak-Erdélyi autópálya legyen, vagy infrastruktúrális fejlődés legyen azokban a megyékben, ahol magyarok is laknak, vagy éppen decentralizáció legyen, tehát hogy nagyobb hatalmat és több forrást adjunk a megyei szinteknek, a helyi szinteknek, tehát nem csak kizárólag a klasszikus értelemben vett magyar ügyre kell ilyenkor gondolni, ami ugye elsősorban oktatási kérdéseket, kulturális kérdéseket, egyházzal kapcsolatos kérdéseket jelent.
És akkor térjünk át a másik oldalra, mert hogy kizáró jellegű kritériumok is vannak a jelöltállítási folyamatban. Most megkérem önt, hogy ezekről is ejtsen néhány szót.
Igen, hát 2-3-at mindenképpen kell hangsúlyozni, és ebből az első és számomra a legfontosabb az, hogy ha valaki együttműködött a 89 előtti titkos szolgálatokkal, a Securitatéval, vagy most együttműködik a Securitatéval, nem vállal mandátumot, nem indulhat. Hogyha valaki vezető tisztséget töltött be a volt államapparátusban, vagy valaki besugó volt, és ezt lehet bizonyítani, akkor ne vállalhasson köztisztséget. Na hát egyetlen egy politikai szervezet volt, aki ezt komolyan is vette Romániában, és az az RMDS, sőt, volt nekünk olyan parlamenti képviselőnk, akik már megválasztottak, és visszaléptettünk azért, mert terhelő bizonyítékok léptek fel. Egyetlen egy más román pártnál sem volt ez így. Úgyhogy ezt én azt mondom, hogy természetesnek vesszük a szövetségben, 26 éve természetesnek vesszük, hogy ez egy kizáró jelleggel legyen. Akkor van egy másik csomag, ami ugye a törvény előírásainak kell megfeleljen, hogy betöltötte azt a bizonyos kort, amit akár képviselőnek, akár szenátornak, ha valaki indul, akkor be kell ezt töltse, illetve hát az illető szervezetnek szintén törvény írja elő, tagja kell legyen az, aki indul a választásokon, és azon kívül ugye belső szabályzatunk szerint az RMDS, a delegáló szervezet fele bizonyos pénzügyi kötelezettségek is vannak, tehát a választott tisztségviselőinktől várjuk és elvárjuk, hogy kiemelt tagdíjat fizessenek, annak függvényében, hogy az RMDF által megszerzett mandátummal milyen fizetése, vagy milyen többlet fizetése van, ugye, mert a tanácsosok esetén többlet fizetésről beszélünk, nem abból a pénzből élnek a kollégák, és hogy amennyiben volt mostanáig mandátuma, akkor ezeknek a pénzügyi kötelezettségeknek meg kell felelni. És hát van még egy valóban nagyon laza előírás, akkor lehet valaki jelölt, hogyha valamelyik helyi RMDS szervezet erre jelöli, vagy az RMDS-szel partnerségben lévő civil szervezetek közül valamelyik jelöli. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy több mint 1000 szervezet közül egy jelölést kell megnyerni, vagy egy jelölést, egy támogató szervezetet kell megszerezni, ami egy minimális elvárás, de hogyha nincs ez sem, akkor támogató aláírásoknak az összegyűjtésével el lehet indulni. Ez megyétől függ, hogy hány ilyen támogató aláírást kell gyűjteni, mert egy dolog, hogy valaki Székelyföldön gyűjt aláírást, és egészen más dolog, ha teszem fel Szeben megyében, vagy Hunyad megyében. Tehát magyarán lazák ezek a kritériumok, nagyon könnyű ezeknek megfelelni, úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy újak kell bejöjjenek, akkor számukra is ezeknek a kritériumoknak való megfelelés, ez könnyen működik.
Nagyon diszkréten nem tett említést a jogerős törvényszéki ítéletek kérdéséről.
De hozzá el tudom én ezt mondani, tehát ami egészen biztos, és ezt az önkormányzati választásokon is alkalmaztuk, hogyha valaki esetén korrupciós ügyben jogerős ítélet van, akkor nem indulhat az RMDS színeiben. Ez nagyon egyszerű, és ez teljesen egyértelmű szabály.
Van viszont néhány kolléga, aki esetében kényesen vetődik fel, nem korrupciós ügy, hanem az úgynevezett összeférhetetlenségi helyzet kapcsán megtörtént jogerős bírósági ítélet. Nos, az ő esetükben kizáró jellegű egy-egy ilyen tény, vagy nem egészen?
Nem indulnak olyan kollégák a parlamenti választásokon, akik ilyen helyzetben vannak, úgyhogy ez a probléma sem vetődik fel.
Még akkor sem, hogyha parlamenti munkájuk során jól teljesítettek a szakkörükben?
Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Persze, én tudom, hogy ön mire utalt, ezt sem akarom megkerülni, tehát van egy néhány olyan kollega, aki családtagot alkalmazott a parlamenti irodájába. Én úgy gondolom, hogy morálisan tévedtek, törvényesen nem tévedtek, mert a törvény az a köztisztségviselők esetén tiltja azt, hogy családtagokat, rokonokat alkalmazzon. A parlamenti képviselők és szenátorok nem köztisztségviselők az én megítélésem szerint, tehát ők az alkotmány szerint egy más besorolásban részesülnek. Még egyszer hangsúlyozom, hogy etikátlannak tartom azt, hogy valaki családtagot alkalmazott, de nem tartom törvénytelennek, és szintén még egyszer hangsúlyozom, hogy azok a kollégák, akik ebben a helyzetben voltak, nem indulnak most a parlamenti választásokon.
Tisztelt Kovács Péter ügyvezető elnök úr, akkor összegezzünk. Ugyebár szeptember 26-áig tart ez a rangsoroló jelöltállítási folyamat. Végső szót a szövetségi állandó tanács fog kimondani a rangsorok tekintetében. Van-e jogköre, vagy egyáltalán változtathat-e ez a döntéshozó testület a megyei szervezetek által összeállított rangsoron?
Igen, változtathat. Rendkívüli esetekben. Tehát a mi saját szabályzatunk úgy szól, hogy a rangsorolás az a megyei szinten történik, és a szövetségi állandó tanács mondja ki a végső szót. Azt kell tudni, hogy a szövetségi állandó tanács egy 36 tagú testület, tehát egy tág testület, benne vannak az RMDS országos vezetői, az országos testületeinknek az elnökei, benne vannak a megyéinknek a képviselői, a platformjainknak a képviselői, nőszervezet, ifjúsági szervezet, illetve benne vannak az önkormányzati vezetők, tehát a megyei tanács elnökeink, vagy ahol nincs elnök, ott az alelnök, a megyeszékhelyi polgármestereink, vagy ahol nincs polgármester, ott az alpolgármester megyeszékhelyről, tehát hogy egy nagyon átfogó tág testület. A rendkívüli esetben, amikor véletlenül becsúszik egy-egy hiba megyei szinten, és egy olyan szemét tesznek bejutó helyre, aki vállalhatatlan. Egy ilyen vagy olyan okok miatt vállalhatatlan, akár lejáratta az RMDS-t, akár más indokok, de mondom, hogy itt ez rendkívüli esetről van szó. Az elmúlt 26 évben egyetlen egy, hangsúlyozom, egyetlen egy olyan eset volt, amikor a Szövetségi Állandó Tanács felülírta a megyének a döntését. Én bízom abban, hogy bölcsen döntenek a megyéink, és nem lesz szükség egy ilyen, hát gyakorlatilag féknek a behúzására.